Azt mondja mi jóságos mesterünk, hogy vigyázzatok, vagy virasszatok, és imádkozzatok. Legyetek lélekben, legyetek imában. Imában lenni azt jelenti, hogy lélekben lenni, szüntelen lélekben lenni, nem testben. Nem testtel gondolkodni, hanem lélekkel gondolkodni. Azt jelenti, hogy imádkozni, ez a szó, hogy lélekben lenni, lélek szerint dönteni, lélek szerint cselekedni mindent, a lélek kívánságát teljesíteni. Ezt jelenti imádkozni, lélekben lenni. Vigyázzatok, virasszatok, és legyetek lélekbe, imába, hogy kísértetben ne essetek, a test meg ne kísértsen titeket. Mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. A test nem tudja követni a lélek kívánságát, drága emberek. A test úgy igazából sosem fogja tudni teljes mértékben követni a lélek kívánságát, hisz fel sem foghatja azt, hogy mire vágyakozik a lélek, a test nem foghatja fel. Képtelen felfogni a test, hogy mire vágyakozik a lélek, drága emberek. A test föl nem foghatja. A test föl nem foghatja, és Pál apostol azt mondja, hogy az ő testében semmi jó nincsen. Pedig ő már veterán volt, úgymond, veterán harcos volt. A hitnek a nemes harcát megvívta, és mégis azt mondja, hogy az ő testében semmi jó nincsen. Az ő teste folyton a hazugságra, a bűnre törekszik, semmi jó nincsen. Pál apostol nem akart az ő testét megváltoztatni. Ő nem mondta azt, hogy az Úristen ezt is azt kell még benne, úgymond, kijavítsa. Mert Pál apostol tudta, hogy az ő testét nem lehet megjavítani. Az ő testét majd csak a Föld tudja megjavítani, drága emberek. Feltetőleg a mi testünket is csak a Föld tudja megjavítani, semmi jó nincsen a mi testünkben. A test a lélek ellen törekszik, és a lélek ugye a test ellen, noha, hogyha a lélek kívánsága teljesül, akkor azáltal, míg a test is biztonságban van. De hogyha a lélek egészséges, akkor ő képes megtartani a testet arra az időre, amire szüksége van. Szóval a test erőtelen. A test erőtelen, mert a test nem képes végrehajtani a test cselekedeteit, egészen pontosan a lélek cselekedeteit. A lélek készen van, drága emberek. Mihelyest az ember megismerte az igazságot, meg lett érintve azáltal, és láthatta Isten dicsőségét. Ő tudta, hogy mi az igazság, és tudta, hogy minden, amit csinált egész életében, az hiába valóság, semmi értelme nem volt semminek. A lélek azt egyből felfogta, a lélek készen van, drága emberek. A test erőtelen, sőt, hogyha a lélek elleni harcról van szó, akkor azt kell mondani, a test erős. A test erősen hadakozik a lélek ellen. A test nem fog megjavulni, drága emberek. A test nincs, hogy megjavuljon. A test a maga hasznát lesi folyton. Kérdés az, hogy mi az, hogy bizonyság? Sokat hallottuk ezt a szót, hogy bizonyság, bizonyságtétel, tanúságtétel. És persze mindenkinek van fogalma arról, mi az, hogy bizonyság. Van, aki bizonyságot tett, bizonyságot vett. És akkor itt másképp is fogalmaznám, hogy legyen tisztában a fogalom, ugye, mert ez ilyen régiesebb fogalom az, hogy bizonyság. Azt mondanám, hogy bizonyosság. Bizonyosság. Megbizonyosodtam, meggyőződtem valamiről, drága emberek. Meggyőződést nyertem, bizonyosságot szereztem arról, hogy Isten több, mint valóság. Krisztus több, mint valóság. Ő igazság. Az út az igazság és az élet. Ő nem azt mondja, hogy valóság, hanem igazság. A valóság az, amit megtapasztaltunk az elmúlt években, az elmúlt évtizedekben, amióta itt a Földön élünk, és amióta van értelmünk. Amióta ehettünk a tudásfájának a gyümölcséről, és gyümölcséből egészen pontosan. Azóta ismerik a valóságot. A valóság az maga a katasztrófa, az maga az apokalipszis. A valóságot, amikor felismeri az ember az igazság világosságában, akkor meg tudja, hogy igen, van apokalipszis. Összeomlik minden kép, amit valaha hittünk az életről, amit hittünk magunkról. És az igazság az, hogy a legnehezebb azokat a képeket összeontani és megsemmisíteni, amiket magunkról hittünk. De azt, hogy mit hittünk a világról, vagy mit hittünk a valóság és a vallásról, valóságról, mit hittünk a magyarságról, mit hittünk a nemzetről, mit hittünk Romániáról, mit hittünk Magyarországról. Azt a képet még, valahogy nagy nehezen össze lehet ontani. De drága emberek, azt a képet, amit magunkról hittünk, azt nagyon nehéz megsemmisíteni. Márpedig annak a képnek is meg kell semmisülni az igazság fényében, az igazság világosságában, amit magunkról hittünk. És igen, mindent, amit hittünk, és amit igaznak véltünk, amit valóságnak láttunk, Az elmúlt években, évtizedekben az összeomlik, megsemmisül minden. Minden megsemmisül, mindenek meg kell semmisülnie. Ahhoz, hogy a gyermek, a testben lévő gyermek, a lélek örökölhesse az országot, az életet, a mennyek országát. Tehát bizonyság az bizonyosság, bizonyosság, meggyőződés. Meggyőződtünk valami felől, ami nem képezte részét a mi valóságunk. Drága emberek, legyünk őszinték. Ami földi valóságunknak nem képezte részét Isten, az a szó, hogy Isten a részét képezte valamelyest. Egy jó Isten, így jó Isten, úgy, meg balra, meg jobbra is, meg mindenfelé, jó Isten. Úgy igen, de az ő valósága, akár a feltámadás ereje nem képezte részét a mi valóságunknak. Legyünk őszinték, ne hazudozzunk, mert az igazság az, hogyha hazudunk is, nem mást verünk át. Isten nem tudjuk átverni maximum embertársainkat, de a leginkább saját magunkat tudjuk átverni. Legyünk őszinték. Tehát az, hogy Isten nem képezte részét a mi valóságunknak. És amikor találkozunk vele, az ő valódiságával, akkor bizonyosságot, tehát meggyőződést, hát hisz tapasztaltuk. Tapasztaltuk a bőrünkön, tapasztaltuk, vagy a szívünkbe, lelkünkbe tapasztaltuk az ő jelenléti. És meggyőződést nyertünk, meggyőzött ő bennünket. Szoktuk mondani, hogy emberek nem tudoknak meggyőzni, hogy igazából itt, akiket én ismerek, akik a barátaim, mindannyiunk talán elmondhatjuk magunkról, hogy nem tudtak volna minket emberek meggyőzni. Kemény fejűek voltunk, makacsak, önhittek voltunk, beképzeltek. Magam részéről mondom inkább ezt. Engemet emberfia nem tudott volna meggyőzni. Én utáltam embert követni mindig, drága emberek. Még azt is ugye utólag kellett fel megértsem, hogy azt, hogy nem akartam embert követni, még ez is Istentől volt. Ő adta nekem, hogy ne kövessek embereket, mert a vak vezeti a világtalant, és mind a kettő a szakadékba esik. Tehát engemet ember nem tudott volna meggyőzni Isten létezéséről, csak ő maga. És a feltámadásról még kevésbé tudtak volna meggyőzni az emberek. Szóval, amikor ő meggyőzött, mert úgy látta, hogy az idő elérkezett, eleget szenvedtem lélekben, eleget gyötrődtem, eleget kínlódtam, eleget erőködtem, eléggé megtörtem, eléggé jól laktam saját magammal, a saját ambícióimmal. Na akkor tudta ő, vagyis akkor látta ő az időt alkalmasnak, hogy kijelentse magát számomra, felfedje magát számomra. A feltámadt Krisztus felfedje magát számomra. Nem minthogyha túlságosan, vagyis mindent ismernék, mintha teljes mértékben megismertem volna őt, mert testben talán sosem fogom teljesen megismerni őt. De volt olyan kegyelmes hozzám, hogy felfedte magát előttem. Pontosan, mint ahogy amikor a hitfesi viszonyban, drága emberek, egymás előtt felfedik, felfednek mindent, úgymond. Tehát amikor megkötetik a szövetség a férfi és a nő között, akkor már nincsen titok, ugye? Egy egészséges szövetségben nincsen titok, felfednek mindent egymás előtt. Ugyanígy tette a vőlegény, a Krisztus így tette velem, így tette sokunkkal, felfedte magát előttünk, és az, hogy felfedte magát előttünk, drága emberek, adott nekünk egy bizonyságot, bizonyosságot, meggyőződést arról, hogy ő létezik. Ő nem csupán egy írás, amit hamisítottak, meg igazítottak, meg hamisítottak, meg 400-szor, meg 600-szor. Nem, ő élő, feltámadt valóság. És ez az én bizonyságom, drága emberek, hogy ő élő és feltámadt valóság. Elmondom azt, amit ő nekem mutatott, és mutat folyamatosan, azt osztom meg embertársaimmal, az az én bizonságom. A kérdés az, hogy minek a bizonság, minek kell bizonság, minek kell erről beszélni, mi értelme van erről beszélni, és főképp olyanok számára, akik már találkoztak velem, mi értelme erről beszélni. Tudjuk jó, hogy senki sem lett tökéletes. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen, a test nem tudja követni a lelket, tehát kizárt dolog. A test azért, ha más nem is, ennie kell, el kell mennie a vécére. A testnek megvannak a saját igényei, tehát az nem múlik el, nem tud elmúlni olyan könnyen. Kérdés az, hogy kinek van a bizonság, emberek? Kinek van a bizonság, és minek van a bizonság? Mi az, hogy bizonság? Ezt nagyon fontos megérteni, mert másképp az ember nem érti a bizonság fontosságát. Nem értjük a bizonság fontosságát, drága emberek. Azért adja a jóságos Isten, hogy erről beszélhessek, mert azt látom, azt tapasztalhatom magamon is, hogy nem értjük a bizonság fontosságát. A bizonság az elmének van, legfőképp az elmének van, az elme számára van. Azok számára, akik elmében vannak, akik az elméjükkel ismerik a valóságot, számukra van a bizonság, az én bizonságom. Az én bizonságom, amely kijelent valamit, amiben az ő elméjük beleütközik. Az ő elméjük beleütközik, és úgymond megbotránkozik. Hát én ezt nem gondoltam volna, ezt én nem így hittem, nem úgy tudtam. Drága emberek, a bizonság, nekem is a bizonság, amíg itt a Földön vagyok, az a bizonság, ami engemet megtart a lélekben, az legfőképp az elmémnek van, az elme számára, hogy az elmémet lefegyverezze, hogy az elmém ne kapjon alkalmat, ne kapjon erőt, és ne kerekedjen a lélek fölé. Ez a bizonság, drága emberek. Ez azt jelenti, hogy ahány hiába való gondolat itt a Földön, ahány testi gondolat, ahány emberi gondolat van itt a Földön, annyi bizonság létezhet. Tehát nekem könnyű bizonságot tenni, drága emberek, mert a kétélű éles kard, a Krisztusnak a beszéde, azzal védekezek, és azzal vívom ezt a harcot. És ahol a kétélű éles karddal én harcolok a hiába valóság gondolatai ellen, és amit én kimondok és kijelentek a kétélű éles karddal, az az én bizonságom, ami megsemmisíti azt a gondolatot, ami elme szintjén bejön hozzám és megkísért engemet, vagy megkísért másokat. Tehát a bizonság az, amivel, tehát olyan, mint amikor a kígyó megharapott, ugye, van a kígyó méreg, és van az antiszérum. Az antiszérum az a bizonság, drága emberek. Az antiszérum az a bizonság. A bizonságunk antiszérum a hiába való és hazug gondolatokra. Ha valaki azt mondja, hogy jaj, hát ő nem tud bizonságot tenni, mert úgy érzi, nincs neki bizonsága, nincs neki meggyőződése. Neked van-e meggyőződés afelől, hogy bizonyos gondolatok, amivel találkoztál, amivel meg voltál tévesztve, azok hamisak és fájdalmat okoztak neked. A feneketlen szakadék felé vittek téged. Van-e neked e felől meggyőződése? Igen, van ugye. Van, mert kaptál egy olyan gondolatot a lélek által, ami semleges tette, lefegyverezte azt a hiedelmet, amiben voltál mostanig, és az a bizonság, drága barátom. Az a bizonság, ami lefegyverezte azt a gondolatot, ami téged megkötözött az agyadban, az elmédben mostanik. Na ez a bizonság, ez a bizonyosság a mindenható Istentől. Akkor a kérdés az, hogy van-e lehetőség bizonságot tenni? Igen, emberek, egyfolytában támadva vagytok, én is támadva vagyok, és mindannyian támadva vagyunk a hiába valóság gondolatai által. Ekképp elő kell venni a kétélű éles kardot, ahogy a Krisztus beszédét, és harcolni kell. Fontos harcolni, mert másképp visszafolyunk a világba. Pontosan, hogy mondja a Biblia, mint a kutya, amely visszamegy a saját hányásához, és felnyalja azt, mi is visszaesünk a régi életünkbe, a régi hiába valóságba, és azért kezdünk élni, amit már egyszer megtapasztaltuk, és többször megtapasztaltuk, hogy nincs értelme élni. Nincs értelme élni. És így bukik el az ember, drága emberek, hogyha a kardot nem használja, találkozottak, megkapta a kardot, de a Krisztus beszéd az a kard. Az, ami le van írva a négy evangéliumban, az kard, az részét képezi a kardnak, az acélnak, de azon kívül, amit kapunk kijelentéseket nap, mindennapi kenyér formájában, az mind részét képezi az acélnak, a kardnak. Akkor ki az, aki azt mondja, hogy nincsen bizonsága? És mi alapján mondja azt, hogy nincsen bizonsága? Avagy megértettél-e mai nap folyamán valamit, és megvívtál egy harcot, egy hamissággal szembe? Hogyha megvívtál azt a harcot, akkor azt el kellett titkolni mások elől. Igen vagy nem? Ha úgy érzed, hogy el kell titkolni mások elől, akkor titkold, de nem tudok mást mondani. Jézus nem ezt tette. Az apostolok nem ezt tették. A proféták nem ezt tették. Hanem azt tették, ahogy megfogalmazza Pál apostol, hogy testben élek én is, emberek, amíg itt ezen a földön vagyok, testben fogok élni. Ez van, de ez jó. Istennek az akarata, mert ő azt mondta, hogy nem veszlek ki a világból, hanem megőrizlek a gonosztól, a bizonságok által, a mindennapi kenyér által, megőrizlek a gonosztól, a hiával, a hazugságtól, és van bizonságod minden nap, és minden nap harcolsz, de nyilvánvalóan harcolsz, nyilvánosan harcolsz. Az én harcom nem titok. Emberek, az én harcom nem titok. Még meddig titkoljam? Ki elől titkolózzak? Avagy kell titkoljam azt a harcot, amit a mindenható Isten megvívott, értem, hogy én megszabaduljak?
a rothadástól, a haláltól.
Drága emberek, az én harcom nem lett titok. Ha az én harcom titok, akkor nekem mi közöm van Krisztushoz? Mi közöm van Istenhez? Hiába jó Isten ezek balra és jobbra, ha én el kell titkoljam azt, hogy én milyen harcokat vívtam meg, milyen harcokat vívok meg nap mint nap, a hiába való emberi gondolatokkal szemben, akkor nekem mi közön van Istenhez? Azon kívül, hogy jár a szám néha is, magamat ejtetem, hogy ha jó Isten így, jó Isten úgy. Emberek, ügyeljetek! Az agyatok játszik veletek! Az agy játszik velünk! Bolondját járatja velünk, drága emberek! A bizonság minden harca, a hitnemes harca, a harc minden mozzanat a bizonság. Drága emberek, minden kardrántás, bizonság. Noha testben élek, nem testben vitézkedek, nem test szerint vitézkedek. Mert az én vitézkedésemnek a fegyvere nem testi, hanem lelki, erős, Isten kezében. Az én vitézkedésem fegyvere, lelki, lélektől való, a Krisztus beszédéből való, megragadván és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak, emberek, ez a bizonság, lefegyverezem a hiába valóságot, a hazugságot, az alatomosságot, a test hazugságait, és ha valaki hallja a bizonságomat, magára ismer, azt mondja, hogy azt a hé, én is úgy jártam, mint ő, engemet is megkísértett, engemet is megcsalt, velem is az történt, amit ő mond, de jó, hogy valaki elmondja, és hallhatom végre, mi az igazság, mert a valóságot ismerem, a valóság büdös, a valóság halál. Az igazság élet, drága emberek, az igazság élet, a valóság büdös, rothadás és halál. A halott gondolatokat fogjul ejtem, hogy engedelmeskedjenek a Krisztusnak. Ez a bizonság, nem a hallgatás! Kell szégyelni azt, hogy van feltámadás, és van élet. Vannak kijelentések, és van szó, amely legyőzi a halált, legyőzi a sumákságot, az emberi agy tekervényes gondolatait, ami a halálba, a betegségbe visz, ezt kell szégyelni! Miközben emberek tömegei haldokolnak, sopánkodnak, nem értik, miért betegek. Én szégyelem azt, hogy hogyan gyógyultam meg! Drag emberek, borzalmas, ami történik, borzalmas! Hívő létünkre, hívő, persze hív ő, de mi megyünk-e? Tudom, hogy hív ő, de ki az, aki megy, és válaszol a hívásra, és nem szégyelli azt, kijelenteni. Nem mindenki fog örülni, nem mindenki áll készen arra, hogy szembesüljön, nem mindenki van eléggé megtörve, és nem mindenki van jól lakva a halál bűzével. De van egy a tízből, a tíz leprásból van egy, aki már jól lakott a hazugsággal, az emberi okoskodással, és vágyik arra, hogy meghallja az élet szavát, a teremtett világ sóvárogva várja az Isten gyermekeinek a megjelenését, hogy erővel és hatalommal megkötő a hiába valóság gondolatait, leleplezzék azokat. Hol vannak? Hol vannak az Isten fiai? Merre sopánkodnak? Hol bujócs? Ádám, hol vagy? Visszamentél bujkálni? Azok után, hogy láttad a világosságot, újból bujkálsz? Ádám, hol vagy? Bizonyság, bizonyosság, megbizonyosodás, meggyőződés. Kaptál-e te ilyent? Igen. Miért rejtegete? Ki elő rejtegete? A haldoklók és a betegek elől rejtegeted a meggyőződésedet, hogy nehogy meggyógyuljanak, nehogy feltámadjanak. Ádám, hol vagy? Mi az, hogy bizonság, drága emberek? Én nem akartam kiáltozni. Jött egy néhány gondolat arról, hogy mi az, hogy bizonság. Ki gondolta volna, hogy Isten féltől kiált, akar kiáltani most is? Egy olyan gyarló ember által, mint én. Nem vagyok szent és nem vagyok tökéletes, de van bizonságom, van meggyőződésem. Nem látok mindent, de vannak bizonságaim, és vannak hiába való gondolatok, amelyeket megkötözhettem, és lefegyverezhettem az igazság ereje által, a kétélű éles karddal. És ha arról tudna, és tudhatna valaki, talán megmenekülne. De én hallgatok, olyan illedelmesen és szépen tudok hallgatni. Senkit nem fogok megsérteni. Egyetlen haldokló ember sem fogok megsérteni, hogy olyant mondok, amit ő nem akar hallani. Nehogy meggyógyuljon, nehogy feltámadjon, nehogy megzavarjam a haldoklását! Nehogy megzavarjam a valakinek a haldoklását! Hallgatok szépen, illedelmesen, nehogy valakit megsértsek, megzavarjak haldoklás közben. Bizonság! Hogy van az, drága emberek, hogy senki nem akar meghalni? A betegséget senki nem szereti, de az igazság szava büdös! Az élet szava büdös! Hogy lehetséges az emberek, hogyha már utáljuk a beteg, nem szeretjük a betegséget, ami az élet szava hiánya miatt van, a betegség, a haldoklás, az élet szavának a hiánya miatt van! Ezt titkoljam el, ezt hallgassam el mások előtt, nehogy valaki megsértődjön! Még meddig? Mit keresek a földön, hogyha ezt én elhallgatom? Mit keresek a földön? Mit csinálok itten? Eszek, iszok és szarok? Ennyi az egész? Ezt csinálja mindenki, emberek? Hát akkor nekem mi közöm van Istenhez? Isten nevében eszek, iszok és szarok? Ennyi az egész? Drága emberek, meglettem kísértve. Bizonságot teszek arról, hogy meglettem én is kísértve, hogy illedelmesen hallgassak. Legyek együttérzőbb a haldoklókkal! Feküdjek be melléjük! Az ő haláli ágyukba ölelkezzek össze velük, hogy jaj, jöttem én is haldokolni, ha szabad lesz. Emberek, én nem értem komolyan. Én lassan semmit nem értek. Amúgy erre vágytam, aki hallotta a tanap éjszakai felvételt, azt tudja, hogy erre vágytam, hogy semmit nem akarok érteni. Jól laktam már az értelmemmel, a tiéddel is, az övével is, és mindenkinek, minden földi létezőnek az értelmével jól laktam, és legfőképp az enyémmel. És talán most érzem azt, hogy van egy ilyen szabadság illat, ami körülvesz, körülölel. Szabadon kiáltok. Ki fogja meghalni, nem tudom, emberek, fogalmam sincs. Én kiáltok, mert kiálthatok, és a lélek kiált. Ha a lélek kiált, akkor én legyek néma, magamban imádkozzak, fohászkodjak. Vagy ha a lélek hallgat, akkor kiáltozzak. Csináljak mindent fordítva, emberek. Még meddig? S hogyha ezt teszem, akkor mi értelme van az életemnek itt a földön? Mit csinálok? Még meddig? Ugyanazt. Több százszor, több ezerszer, több milliószor. Bizonság, drága emberek. Eddig volt bizonságunk az önmegvalósítástól, a karrierről. Volt bizonságunk arról, hogy hogyan lehet kicseszni valakivel teljesen profi módon, tehát egyetemi diplomával és felkészített módon, teljesen törvényes módon. Tehát mindenről volt bizonságunk, hogy hogyan tudunk mások fölé emelkedni, másokat elnyomni, és azt a bizonságot nem rejtettük el, mert az öndicsőítés és az önkielégítésnek a mesterei vagyunk. Tehát amikor dicsekedni kell a mi teljesítményeinkkel, a mi megvalósításainkkal, a mi hőstetteinkkel, akkor a bizonságot megosztottuk mindenkivel. Emberek, lássátok, hogy én milyen fontos ember vagyok, sokkal több vagyok, mint ti, erősebb vagyok, magasabb vagyok, mint ti, karizmatikusabb vagyok, izmosabb, több pénzem is van, mint nektek, tehát én egész életemben egyébként én bizonságot tettem. Az egész életem egy hatalmas bizonság volt. Hűségesen szolgáltam a sátánt, emberek. Magyarul hűséges szolgája voltam a sátán. Bizonságot tettem mindenről. Az önimádatnak minden verziójáról hűségesen bizonságot tettem, semmit nem hallgattam el. És akkor most jön a szürke kígyó a fejemben, a szürke állomány. Azt mondja, Attila, hát hallgass. Hát te már olyan gyermek vagy, te már Isten gyermeke vagy, és már magasabb szinteken vagy. Neked hozzád már nem méltó, hogy így beszélj, hogy valaki még a hímek sértődjön, vagy valami ilyesmi történjen. Emberek, tényleg, még meddig? Mikor hagyjuk abba, mikor hagyom abba, mikor hagyjátok abba a képmutatást? Mikor lesz vége a képmutatásnak? A hamis képek mutatásának? És hogyha nem hagyjuk abba a képmutatást, akkor miért zavar a maszk, emberek? Fel kell tenni duplán, háromszorosan, és hatszorosan, és 666-szorosan fel kell tenni a maszkot az orrunkra. Hogyha már amúgy sem akarjuk abba adni a képmutatást, akkor miért is ne, emberek? Hát illik az oda! Az arcunk már nem tükrözi az egy igaz Istennek az arcát, az ő dicsőségét. Nem vagyunk igazak, képmutatók vagyunk. Jár a maszk az arcunkra, emberek! Passzol, talál a kettő egymással.
Ugye megbolondultam. Mondd azt, hogy ez a srác megbolondult, és távozz innét békébe. Ti is elhagytok-e, kér Jézus. Ti is elhagytok-e. Szépen, ó, ez Attila, a kiáltó szó, hát a kis tőlem zakkant. Hát a hónap másnapja lesz. Nem kívánom, emberek, hogy holnap nekem másnapom legyen. Elég a képmutatásból. Tényleg, még meddig csináljuk, még meddig bohóckodunk el. Fáj itt is, ott is, nem értjük, hogy miért fáj. Kenegetjük ottan, vakargatjuk a fenekünköt is, hogy hát, ha meggyógyulnánk. Nem értjük, hogy miért fáj. Emberek, a képmutatás az fájdalmas. A lélek számára a képmutatás fájdalmas. A bohóckodás az fájdalmas a lélek számára, mert a lélek az gyermek, a lélek az játszani akar. Az atya örömébe, hogy mondja Jézus, hogy menjél be az atyád örömébe. Ilyen a lélek is. Fáj neki a képmutatás, Isten bocsássa meg, na. Vagy ti is próbáljuk megbocsátni neki, hogy fáj neki a képmutatás, na. Tényleg, nem esik jól neki is. Ezért gyötrődik, és akkor a test megbetegszik, és úgy már indul a temető fel, és akkor visszahúzzák, ugye ilyen vitaminokkal, meg különböző módon próbálják visszacibálni, de nem igazán megy, csak a temető felé kívánkozik, belegyenesen a koporsóba és azébe a sírgödörbe. Ti is értelem nélkül valók vagytok, é. Értelem nélkül valók vagytok, é. Még mindig. Hány év után? Mikor hallottál először az igazságról? Az élő is, a feltámadás valóságáról. Először mikor hallottál? És még mindig értelem nélkül vagy, é. Avagy hagyjuk-e már, hogy az értelem? Nem kell nekünk értelmesnek lenni. Egyszerűen hagyjuk, hogy az értelem maga jelenjen meg általunk. Ahogy neki tetszik, akadálymentesen, zökkenőmentesen, hogy szabadítsa, törje szét a láncokat, a pórázt szakítsa le, és a békjót, a bilincseket törje le rólunk. Ha a lélek szabaduljon meg, a gyermek szabaduljon meg, mert szabadságra lett teremtve a lélek, a gyermek, nem képmutatásra. Itt most mindenki színész, nincsen más szakma a világon lassan, emberek, mindenki színész, mindenki profi színész, mindenki más képet mutat, mint ami a valóság, és mint ami az igazság. És teremti az Isten az embert, hogy járjon az ő képében is, az ő hasonlatosságára teremti őt, ugye, hogy az ő dicsőségét tükrözze a világban, legyen világosság ezen a földön. Jézusnak ő az ő dolgát elvégezte, elment, a lélek maradt, hogy bárki, aki akarja, vegye és használja a lelket, legyen világosság ő is. Legyen bizonság, élő bizonság azok számára, akik meg vannak kötözve a képmutatás által, a bűneik által, a hamisság által, a hazugságok által. De mi már, hát várjuk, na, várjuk, mert kell most már érkezzen, kell érkezzen Jézus. Érkezik most már, na, nagyon, nagyon itt van. Emberek, őrültség, komolyan, tudom, hogy ez Isten ironikusan hangzik, de nem is akarom ezt másképp mondani, mert fájdalmas, emberek. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Úr, amikor visszajön, hogy kiosszak, célosszak a kenyeret, amit ő kapott Istentől, megossza a bizonságait. Rengeteg, végtelen sok lehetőség van a bizonság tételre, emberek. Rengeteg olyan hamis gondolat van, amit meg lehet kötözni az Úr nevében, ahogy a Krisztus szavával meg lehet kötözni. És aki valaki, ha valaki látja a megkötözést, a harcot, azt mondja, hogy te, az igazság győzött, és milyen dicsőséges győzelem. Tetszik ez nekem? Ez honnét van? Miféle harc volt ez? Ki a győztes? Honnét volt neki ilyen bölcsessége? Hisz nem is olvasta, nem is tanulta. Miért van neki ilyen bölcsessége? Isten él és beszél, drága emberek. Jézus valóban feltámadt. Az ő lelke él és beszél most is. De hát beszélhet végül is, hogyha mi nem vagyunk kíváncsiak, és megmagyarázzuk neki, hogy nekünk most éppen más dolgunk van. Igen, igen, eltaláltott, van neheztelés benne. Teljesen. Bingo, bingo. Van benne neheztelés. Mert nem várhatom, hogy a kövektől, hogy bizonságot tegyenek, de úgy néz ki, hogy a kövekkel megszólaljanak, mert a gyermekek, vagy a hivatalosok, ők nem akarnak bizonságot tenni, hallgatnak, és akkor a kövekkel megszólaljanak. De fájdalmas, emberek. Ez olyan, mint hogy a te apád kovács volna, egy tökéletes kovácsmester, egy nagyon, nagyon komoly, nagyon jó mesterember. És te szégyelnéd apádat. Apád kovácsmester, de te őt szégyelled, hogy ő kovácsmester és nem informatikus. És akkor jön valaki más, és ő beszél a te apádról, hogy ez az ember, ennek az apja egy nagyon jó kovácsmester. Aranykezei vannak, jól végzi a munkáját. Más tesz bizonságot te apádról, mert te szégyelled őt. Valaki magára ismerte most itten, ebben a kijelentésben, ebben a példabeszédben. jön valaki más, aki nem is ismerte jóformán apádat, és csodálja, hogy milyen szép az ő kezének a munkája, és bizonságot tesz róla, elmondja mindenkinek, hogy a te apádnak aranykezei vannak, ért a munkához, ért az ő szakmájához. Ezt teszik a gyermekek. A bealudt, hogy nevezzem, kereszténység, bealudt hívek, meg hívők ezt teszik. Hallgatnak, szépen csendben, illedelmesen, senkit meg nem sértve. Hallgatnak, elhallgatják a szabadításnak a dicsőséges fegyverét, elrejtik azt az embertársaik elől. Ha valaki gyermek, drága emberek, a szabad bizonságot tenni, hogy írja itt Kinga, szabad bizonságot tenni alkalmas és alkalmatlan időben, ő szabad erre. És hogyha bizonságot teszünk, akkor Isten megdicsőíti az ő gyermekeit. Tehát ahogy Jézust megdicsőítette Isten, úgy ma is megdicsőíti az ő gyermekeit. Erővel és hatalommal. Azt mondja, hogy te, halljátok-e, ő az én fiam. Ő az én fiam, akiben örömöm lelem, mert hát noha szégyelt engemet 30 éven keresztül, most már nem szégyel is. Kezdi felvállalni azt, hogy ő hozzám tartozik, és tőlem kapta az életet, a gyógyulást és az egészséget. És hogyha az atyának kedves, ami bizonságunk, hisz tőle van, mi ne volna kedves, akkor megdicsőít, engedi, hogy megnyilvánuljon rajtunk keresztül a szó, az élet szava, sokak gyógyulására is, és a holtak feltámadására, a lelki halottak feltámadására. De hogyha mindenki hallgat, drága emberek, akkor tényleg a kövekkel megszólaljanak. A kövekkel megjönnek. Ez van. És így történik az, hogy vannak emberek, akik nem is tudnak arról, hogy igazságot beszélnek és igazságot szól. Nem keveredtek össze semmilyen vallással, még a Bibliát sem ismeri, csak úgy valamennyire, és mégis szól. A lelki ismeretüket követve szólnak, néha mellé fognak bizonyos dolgokba, de mégis Isten megnyilvánul általuk, és tudja használni őket, a köveket. És a gyermekek meg várakoznak, hogy valamit csinálnak, és nem tudja valamit. Nem tudom. Vagyis tudom, ne legyek ilyen nagy képű, mert tudom, sajnos tudom én is. Mert tudom, milyen sunnyogni, tudom, milyen lagymatag lenni, tudom, milyen elhallgatni az élet szavát, tudom, milyen hűtlen lenni ahhoz a szóhoz, ami engemet meggyógyított és megelevenített. Azt tudom, sajnos én is megtapasztaltam. És ezért is fájdalmas látni, mert ugye az ember magán kívül jobban lát, mint magán belül, és látom azt, hogy mi történik. Mekkora dicsőség van, és most szükség van erre, emberek, most, mert itt van. Tényleg most Isten meg kell mozgasson Törökországot, meg Afrikát, meg Amerikát, meg minden, és amíg a mi házunk nem omlik ránk, és amíg az egyik a lábunkat le nem amputálják, addig mi hát még egy kicsit várakozunk, hogy hát ha majd jön valami az elragadtatás, vagy valami. Nem, emberek, ez nem így történik. Nincs, nem tudjuk sem az órát, sem a napot. Nem az a dolog, hogy mit kalkuláljunk, hogy akkor most mikor jön az utolsó óra, az apokalipszis, mikor jön Jézus. Nem ez a mi dolgunk, hogy mi ezzel foglalkozzunk. A mi dolgunk az, hogy legyünk hűségesek az életszavához, mert az életszavában feltámadás van másoknak is. Ez a mi dolgunk, nincs semmi más dolgunk. Ennyivel lettünk megbízva, nem olyan sok. Azt mondja Isten, hogy adom a szót, de adom hozzá az erőt is, a bátorságot is. Mire vártok? Mire várakozunk, emberek? És milyen borzalmas, kényelmetlen szituáció, mert tudom, hogy Isten nem várja ezt tőlünk. Én tudom, meggyőződésem, hogy Isten nem várja el tőlünk, hogy bizonságot tegyünk. Mert az olyan, tudod, milyen volna, olyan biznisz szaga lenne az egésznek, hogy azt mondja Isten, hogy akkor ezt mondd is el, na, mert ha nem mondod, akkor így lesz, meg úgy lesz, kell fenyegessen. Nem, ez nem így működik nála. Ő adja az ő bizonságait mindenkinek, jókedvel adja. És aki érzi belülről a hívást, hogy te, hát ez egy olyan szép ajándék, ezt én most szégyeljem, rejtsem el mások elő, vagy inkább mutassam meg másoknak, hogy mások is lássák azt, hogy milyen Istennek a dicsőség, az ő szabadítása. Nyugodjál meg, nyugodtan feküdjél vissza, aludjál tovább, mert Isten nem fog kényszergetni téged, nem fog zaklatni, hogy te, Marci, tegyél már bizonyságot, mondd el, nem kérem, hogy többet mondjál, mint amit én adtam neked, csak azt mondd el, ami történt veled, amit ő adott neked. Nem fog kényszergetni, ez teljesen biztos. Ha valaki ezt úgy belülről nem érzi, hogy te, hogyha a csemerséget, az őrültséget nem szégyelte, és olyan büszkén elmondta, akkor most szégyellem azt, amiben élet van. Tehát ez miféle jellem, emberek, tényleg? Nem fogja is Isten kényszergetni az embereket, sem az ő gyermekeit, hogy bizonságot tegyenek. Aki nem akar bizonságot tenni, hát hallgasson. Én sem tudok mást mondani. Csak egyszerűen engedtem, hogy kicsit fájjon, hangosan fájjon, az, ami történik a gyönyörűséges keresztény Európában, a haldokló Babilonban, a haldokló Szodomában és Gomorában. És fáj emberek is. Ez alkalommal mostan ő kicsit úgy hangosabban fájt, mint ahogy szokott fájni, és engedtem, hogy hangosan fájjon, és nyilvánosan fájjon, hogy hát ha abból a fájdalomból merítve valaki feltámad a halottaiból, a lelki halálból, a langyosságból, és hívást érez arra, hogy amit nem többet, csak azt, amit kapott, azt mutassa meg embertársainak, hogy hát ha még más is megkapná azt a lehetőséget, amit ő már megkapott. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!